Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, testvéreim, Istennek igéjét az Efézus beliekhez írott levélből olvasom. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelének második fejezetéből, a negyediktől a tizedikig terjedő verseket fogom olvasni. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből a második fejezet negyedik és azt követő verseit olvasom. Hallgassátok figyelemmel és alázattal. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek. Hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Istennek szent lelke tegye a mi szívünkben is áldottá, és gyümölcsözővé a felolvasott igéket, gyertek, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked ezen a mai vasárnapon is, hogy igédet, mint forrás vizet készítetted el a szomjazó lelkeknek. Urunk, olyan sok mindennel itat meg bennünket a mai kor is. Lelkünket olyan sok mindennel próbálják megtölteni, de mi érezzük. Az igazi forrás, az a Szentírás, a Te igéd, a gyülekezet közössége, a Krisztus Jézussal találkozhatunk. Ezért köszönjük neked, hogy eljöhetünk most ehhez a forráshoz. Jöttünk, mint vándorok, az élet vándor útjáról. Terheket hordozunk, sokszor sebeink vannak, kérdéseink ott vannak a szívünkben, aggodalmaskodunk a jövő felől, nyitott kérdéseket próbálunk megoldani az életünkben, közösségeink életében. Ezen a vándorúton sok mindent hordozunk, de köszönjük, hogy adsz időket, adsz alkalmakat, hogy megálljunk, hogy a forrásnál leüljünk, és az élet forrásából igyunk. Hogy megújult erővel, bizalommal és reménységgel tudjuk folytatni az utunkat. Urunk, köszönjük Jézus Krisztust, az életvizét, az élet forrását. Kérünk téged, most is itass meg, adj lelkünkbe lelki italt, hogy megtöltekezzünk, és a Te szent ígéd megtöltse szívünket és lelkünket. Jézus Krisztusért, a Te szent fiadért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 173. dicséretet fogjuk énekelni. Énekeskönyvünk 173. dicséretét, Nem vagyunk mi magunk. Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvasom, a 18. fejezet 9-től 14-ig terjedő verseit eképpen. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, porázna, vagy mint ez a vámszedős. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amasz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Eddig Istennek írva. Kedves testvéreim, a Óegyházi perikópa szerint hallottuk most is az igéket, és együtt Isten lelkének a vezetésével gondolkodjunk most el ennek üzenetén. Ha végigjárjuk a városokat itt a Kárpát-medencében, vagy mondjuk így a monarchiában, a volt monarchiában, akkor azt látjuk, hogy az épületek, a legtöbb épület, a legtöbb impozáns épület a 19. század második felétől épült. Pontosabban a kiegyezéstől kezdve nagy építkezések folytak, erősödött az ipar, emelkedett az életszínvonal. Ehhez az időszakhoz kapcsolódik a császárnak ismert kijelentése is: minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve. Ebben az időszakban a vallás is fontos része volt az emberi életnek. Része volt a templom, része volt az istentisztelet, része volt a vallásos nevelés. De alapvetően az volt az embernek az érzése, hogy ez csak egy rész az ember életében. Az ember már önmagától eléri azt, amire szüksége van. Az ember már a saját erejével eljut a magaslatokra. Nem a hit volt a fontos, hanem a vallás megőrzése. Nem a személyes megszólítottság, hanem az, hogy minden legyen meg, ahogyan az egy polgárnak, egy embernek az életében szükséges. És az az élet felfogás és kor eszme uralkodott el, hogy már lassan a tökéletességhez jutunk. Aztán jött az első világháború. És az első vagy nagy háború megmutatta. Az az ember, aki azt hitte, hogy a magaslatokon jár, és hitt a fejlődésben, hitt az emberi észben, egyszer csak lezuhant. Aki fent volt, lent találta magát a mélyben. És kiderült, hogy milyen nyomorultak vagyunk, és az egyik nemzet a másik nemzetre támadott, és az ember a másik embert elkezdte ölni és gyilkolni, és felszabadultak a mélyről a gyilkos indulatok. Vannak történelmi példák, és ez is talán ilyen, amely azt mutatják meg, hogy az ember eljuthat a technika fejlődésével magaslatokra, eljuthat hatalmas teljesítményekhez. Talán a mai kor is ilyen, most is mindent lehet, mindent szabad, az emberi elme már lassan meghódítja a magaslatokat. És most is része lehet a vallás, része lehet a templom az életünknek. Van, aki azt mondja, hogy a régi rendszerben, abban az átkos rendszerben a lelkület más volt. Akkor nem jártak a magaslatokon, érezték, hogy elnyomás alatt vannak, de valami a lelkületben jelen volt, ami most hiányzik. Akkor nem csak azt mondták, vagy pontosabban nem azt mondták, mindent lehet, mindent szabad, az emberi elme lassan meghódítja a magaslatokat, hanem azt mondták, szabad leborulni a kereszt alatt. Nos, testvéreim, a mai igény is egy ilyen helyzetet említ számunkra. Két embert mutat be Jézus, az egyik farizeus volt, a másik vámszedő. Az egyiknek az életében minden megvolt, a magaslatokon járt, csak egy valami hiányzott. A másiknak az életében semmi sem volt meg, ami szép lett volna, ami jó lett volna, csak egy valami volt meg. Mert a farizeus a kor mintapolgára volt. Hitében is, vallásosságában is, munkájában is. A kor mintapolgára kézműves munkát végzett, amivel kereste a kenyeret. Pontosan és időben befizette az adót. Teljesítette a törvény követeléseit. Nem lázadozott ő, nem volt ő Rómának esküdt ellensége, hanem a vallásos életet próbálta kiteljesíteni és megélni. És a felolvasott igében ez a farizeus még ezen is túltett. Ő nem csak az előírások szerint élt, hanem saját aktivitásából túlteljesítette azt. Többször bőjtölt, mint kellene. Hetente kétszer is. Példásan befizetett mindent. Része volt az életének a vallás is, a templom is, de valami mégis hiányzott az életéből.
Ennek a farizeusnak az életére is ki lehetne mondani a császár mondatát, minden nagyon jó, minden nagyon szép, mindennel meg lehetünk elégedve. Ezzel szemben ott volt egy vámszedő, akinek az élete a kor lenézett emberének az élete volt. Megalkuvó, csaló, kihasználta a kiskapukat, mások pénztárcájából gazdagodott meg nem tisztességes módon. Ott ült a vámszedő széken, volt neki szerződése a római hatósággal, be is gyűjtötte azt, de hozzátett mindig egy kicsit, amit a saját zsebre dolgozott. Ez volt a vámszedő, és ezért volt a hithű és mintapolgárok szemében lenézett és megvetett. Ezért botránkoznak meg Jézus követői, amikor keresztül megy Jerikón, és a vámszedők vezetőjénél száll meg, Zákeusnak. Hogy létezik ez? Pedig Zákeusnak mondja, ma este nálad kell vacsorálni. Nos, ennek az embernek az életében semmi sem volt meg, ami egy minta embernek szükséges. Mégis volt valami, ami a farizeusnál nem volt meg, nála meg megvolt. Úgy is mondhatnánk, hogy a farizeusnál 100%, majdnem 1% hiányzott, ennél a vámszedőnél pedig csak ez egy volt meg. És mégis azt mondja Jézus, ez az 1% elég volt ahhoz, hogy ez megigazulva menjen ki, annak a másiknak pedig a 99 sem volt elég ahhoz, hogy megigazulva menjen ki. Mire volt szüksége? És mi nem volt meg a farizeusnak? Mire volt szüksége, és mi volt meg ennek a vámszedőnek? Gondoljunk egy másik példázatra, testvéreim. Ott is két emberről van szó, az is Jézus példázata. Ott két testvérről van szó, az egyik mindent eljátszott, mindent szétszórt, az apát is megsértette, mindent ott hagyott. De amikor hazajött, mégis megtalálta azt, arra azt az egyet, amire szüksége volt. A másik fiú semmit sem játszott el, nem szórta szét a pénzét, az apját sem sértette meg, mindene megvolt, mégis hiányzott neki az az egy, ami akkor ott számára az életet jelentette volna. Mit mond az apa a fiúnak? Pontosabban mit mond a szolgáinak? Húzzátok fel az ujjára a gyűrűt, adjatok lábára új sarut, vegyétek elő a legszebb ruhát, és vágjátok le a hízott ujjat, mert ma ünnepelünk. Mert az én gyermekem meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ez a tékozló fiú, amikor hazajött, az atya irgalmával találkozott. És az a testvér, aki otthon volt, nem találta meg belül az atya irgalmát. Neki ez hiányzott, az irgalom. És ebben a történetben is, ennek a mintapolgárnak az életében az Isten irgalma hiányzott. Ő ezért nem könyörgött, nem szorult rá, úgy érezte, hogy mindenem megvan. És ennek a vámszedőnek pedig ez az egy volt, ami megvolt, hogy Isten irgalmáért könyörgött. Ennyit jelent az Isten irgalma. Az Isten irgalmán minden megfordulhat. Mi hozzátehetünk rengeteget, de ha nem kérjük az Isten irgalmát, akkor minden összedőlhet. Sok mindent elronthatunk, de ha Isten irgalmaz nekünk, akkor minden megélethet. És így van. Bár azt mondja az Isten, irgalmazok, akinek irgalmazok, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, de minden ettől függ. Ettől függ a jövőnk, ettől függ, hogy fent maradunk-e, lesz-e jövőnk, vagy nem, hogy Isten irgalmaz-e nekünk, vagy nem. Hogy leborulunk-e a kereszt alatt, vagy nem. Mert eljuthatunk a magaslatokra az emberi ész teljesítményeivel, de ha hiányzik az Isten irgalma, akkor úgy járunk, hogy Jézus mondta, aki magát felmagasztalja, megaláztatik. De ha tudjuk és érezzük, mint ez a vámszedő is érezte, aki csak az ajtóig ment el, Uram, irgalmaz nekem bűnösnek, akkor van jövőnk. A 89. Zsoltárral énekeltük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Hát énekeljük örökké az Isten irgalmát, és kérjük újra és újra a saját életünkre, gyülekezetünk életére, közösségünk életére és népünk életére. Uram, irgalmaz nekünk! És aki az Isten irgalmáért könyörög őszintén, az magát nem fogja felmagasztalni, az alázatos marad. De aki az Isten irgalmát csak úgy mondja ki, csak a szájával, szíve nélkül, az talán magát felmagasztalja, és nem az Isten irgalmával találkozik, csak a saját vallásosságát éli meg. Testvéreim, a hit megalázza magát, és rátalál Isten irgalmára. Íme a magaslatokról le lehet zuhanni, a mélyből fel lehet emelkedni. Minden Isten irgalmától függ. Ezért könyörögj, könyörögjünk. A vámszedővel együtt. Uram, irgalmaz nekünk. Ámen. Istenünk, köszönjük neked, hogy a te irgalmadért könyöröghetünk, bár mi bejöttünk egész a templom padokba, elfoglaltuk a helyünket, nem is jövünk ide a templom közepébe, nem is állunk az ajtóban, úgy, mint a vámszedő, de a vámszedővel együtt szeretnénk könyörögni. Uram, irgalmaz nekünk! Te látod, hogy miben élünk, te ismered gondolatainkat, te látod múltunkat, jelenünket, a te kezedben van a jövőnk is, te látod terveinket, te látod aggodalmaskodásainkat, félelmeinket, te látod vallásos életünket is. Kérünk, irgalmaz nekünk. Urunk, imádkozunk azokért, akik elbizakodottak, akik azt hiszik, hogy az ember ereje mindenre elégséges. Akik az emberi elme magaslatait járják, és nem látják, hogy minden kegyelem könyörülj rajtuk. Kérünk, kegyelmezz nekünk, és őrizd meg ezt a földet számunkra, hogy élhető legyen. Irgalmazz nekünk, és őrizd meg a mi országunkat, népünket, hogy jövőnk legyen. És könyörülj meg az Anyaszentegyházon is, hogy Krisztust hirdessük, Krisztust magasztaljuk, és tőle várjuk minden segítségünket, és a lépésünkhöz az erőt. Kérünk téged, Istenünk, a betegeinkért irgalmazz nekik, a gyászolóinkért könyörülj rajtuk, az egyedül állókért légy támaszuk, gyermekeinkért segíts meg őket. Imádkozunk óvodánkért, kérünk, légy segítségül, és a te kegyelmetet add az ottani munkára is. Kérünk téged, a te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Ismerjük az ige tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.